gondolsz vagyok annak? Miért gondolsz külön szokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki eljelet vonja.
Háromszög, a Rádió Bézs Háromszög című műsora szól. Felnőttekről felnőtteknek. Valóság, képzelet, fantázia a háromszög határai. Jó estét kívánok! Bályi Gábor vagyok. A háromszögben ma este kéretlen kényszerek. A háromszög mai kérdése képtelen és kénytelen. Amiről szó lesz? Egy picit visszatérünk a két héttel ezelőtti érintésfesztivál beharangozójával kapcsolatos érintésekkel, mert hogy nagyon szeretnék itt a mostani asztaltársasággal megbeszélni két fontos dolgot, ami valójában három. És azt gondolom, hogy ez a testi, lelki, szellemi érintésre nagyon vonatkozik. Az egyik, amit röviden úgy mondok, hogy agresszió a szülészeten versus otthonszülés. A másik, ami talán hasonlóan nagyon erős téma lesz ma este, az pedig a hálószoba és erotika idézőjelben a jognak asztalánál, amire egy idézetet csak hadd mondjak, hogy egyik oldalról. Csak az én döntésem, kivel és hogyan akarok szexuális aktusra lépni. Illetve, bíró úr, én egyébként romantikus. A romantikus aktusokat kedvelem, de hát annyira szeretem ezt a nőt, hogy ha azt kérte, hát egy kicsit folytogattam, paskolgattam. Így védekezett az egyik vádlott a bíróságon. És itt nyilván azt a részt szeretnénk majd megbeszélni itt a mai asztaltársasággal, hogy az igazságszolgáltatás óhatatlanul, vagy nem óhatatlanul, de mondjuk, hogy abszolút nem szándékosan, de mégis a szexuális zaklatásnak kitett áldozatokat további áldozattá minősíti azáltal, hogy hibáztatja őket, és sokszor-sokszor elmondatja velük különböző variációban ezeket a történetek, és azt gondolom, hogy ezek még rátesznek az amúgy is nagyon erős abuzus helyzet, és még tovább növelik a krízis helyzetet. Szóval ezt fogjuk megbeszélni. Itt most a stúdióban pillanatnyilag 3-1, ha úgy tetszik, az ivar arány, hiszen 3 nő van a stúdióban, én Vályi Gábor vagyok, én képviselem a férfi nemet, Bori Anita, Csörgics Kinga és Sobic Bea. Azért, hogy be tudják a hangokat azonosítani, mindenkitől legyetek szívesek beköszönni, kicsakor a hangokat fognak tudni azonosítani benneteket.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, én vagyok Bori Anita.
Igen, a te hangod már ismerős, Kingá is az lesz.
Szép jó estét kívánok, engem Csörgics Kingának hívnak, köszönöm, hogy újra itt lehetek.
Köszönöm.
Jó estét kívánok, Sobic Beáta vagyok.
Köszönöm. Férfiak is lesznek a műsorban, hogy egy kicsit majd az ivararány kiegyenlítődjön, hiszen a műsorban telefonon két férfit fogok fölhívni. Most mindjárt a bevezető zene után hívok is egy férfit, aki egy kicsit visszacsatol a múlt heti műsorra, amikor ugye Vanda volt itt, a Swinger párnői tagja. És hát valóban nem csak a levegőbe beszéltem, szabad ezt mondani, hogy egy picit, hogy tovább poénkodjuk az előző poénnal, hogy az ivar arányon egy kicsit javítsak. Itt van a telefon végén Szabó Lajos, aki a múlt heti műsorhoz is fűz megjegyzést. Magát az alaphelyzetet, Lajos, szervusz, jó estét kívánok!
Szervusztok! Üdvözlök minden hallgatót!
Köszönöm. Megtennéd-e, hogy kicsit te hozod be a kontextus, vagyis te mondod el, hogy mi az, amivel mi a héten leveleztünk, és hogy mire reagáltál, és mire az, amire én kértelek, hogy most majd itt inkább előszoba reagáljál?
A múlt heti adásban szóba került az erotikus masszázs. Uh-huh. És ennek a hogy ez gyakorlatilag milyen is, mi is ez, és hát itt én úgy éreztem, hogy némi fogalomzavarok vannak a légtérben, és ezért próbáltam avval a néhány sorral, illetve egy oldalnyi levéllel ezt feléd valamilyen módon kompenzálni. Gyakorlatilag az erotikus masszázs fogalmát próbáltam egy picit, mert ebben egy kis zavar van. Sokan sokfélét hisznek ebben kapcsolatban.
Akkor most légy szíves, mondd el a te saját véleményedet, mert hogy erre vagyunk most kíváncsiak.
Az én saját véleményem az egy ősi keletű dolog. Gyakorlatilag az embernek a rezgés kivetüléséből indul. Tehát gyakorlatilag mi az univerzum egyfajta rezgés kivetülése vagyunk, és ennek a rezgés állapotnak a helyreállítását, illetve ennek a felélénkítését szolgálja a tantrának egyfajta masszázsa. De csak is egyfajtája. Mert sokan sokfélét mondanak, van, aki azt mondja már a svéd masszázsra is, hogy jaj, az bizony erotikus masszázs, köze nincs hozzá. Van, aki azt mondja, hogy a thai masszázs, nem, gyakorlatilag a tantrának vannak elemei, mégpedig mind a jóni, mind a lingnam masszázs, amik inkább erotikus elemeket tartalmaznak, de az is csak azért, mert azokat a pontokat érintik, illetve a gyökércsakrának azt a pontját nyitják meg, ami fokozza az erotikus vágyat, illetve az erotikus ingert.
Lennél kicsit konkrétabb?
Mire gondolsz?
Hát mert az a fajta szakmai vonulat, amit én képviselek, ott mi erogén zónákról beszélünk. Ezek a te általad említett csakrákkal hogyan kerülnek kapcsolatba? Van-e ezek között valamilyen átfedés?
Hogy nem. Uh-huh. Gyakorlatilag egyfajta energia áramlás, amely a szex és gyökér csakrából eredeztetve indulna ki. Mindannyian tudjuk, hogy van egy úgynevezett szexcsakránk, és ennek az energia áramlását, hogyha beindítják, akkor bizony okozhat, sőt, 4-9%-ban azt kell, hogy mondjam, hogy sorozat orgazmust okoz.
Igen.
És még csak nem is kell nagyon érinteni. Tehát abban a percben, hogyha megfelelő a légkör, megfelelően harmonizálják mind a rezgéseket, mind az illatokat, mind a hangokat, amik ez alatt, a masszázs alatt érik a masszázsban résztvevőt, akkor az egy tiszta gondolat sorban gyakorlatilag elviszi őt egyfajta energiák felé való megnyillás irányába. És abban a percben, hogyha ez megnyílt, akkor egy külső lágy, szinte simogató érzésre is orgazmussal felel az illető.
Oké, egy picit hadd kötözködjek az én másfajta szakmi vonalom fel. Amikor orgazmusról beszélsz, akkor te mit értesz ez alatt?
Orgazmust értek alatt. Tehát helyenként látványos orgazmust. Mind nőknél, mind férfiaknál.
Oké, de te most valójában a testnedvek spricceléséről
így
beszélsz?
Van, így van, így van. Így
jó, oké, okay, most nem fogjuk... Jó, oké, okay, azért kérdeztem, hogy te mit értesz orgazmus alatt. Oké, okay,
hát,
így értem.
Egyértelműen.
Jó, ezt. Rendben, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké.
Okay. Ezt lehet megélni vele.
Rendben. Az a kérdésem...
Még ne haragudj, hogy itt közben talán azt nem árt tudni, hogy ez egy hosszadalmas rituálé. Tehát egy ilyen masszázs, az nem egy negyed óra, 20 perc, 40 perces masszázsnak néz elébe ilyenkor az alany.
Ha nem?
Ez egy hosszú, akár másfél-két órát is magába foglaló.
Uh-huh.
Masszázssor.
Értem.
Az egész egy rituális fürdővel kezdődik, amely már maga egy masszázs alapot indít meg.
Igen, ez most hogyan vonatkozik ez férfiakra és nőkre mind a két szerepből, tehát masszírozó és masszírozott vonatkozásában? Az, amiről te beszélsz, ez egy ilyen egyetemes? Ez mindenkire, tehát férfira és nőre egyformán ugyanígy fog hatni?
Így van.
Független attól, hogy most a szakmaiságot tekintve mindegy, hogy ki masszíroz kit?
Így van.
Tehát egy nő is tud úgy masszírozni, amiről beszélsz egy nőt, és egy férfi is tud egy férfit.
Így van. Magyarországon vannak is egészen jól képzett lingnam masszőr hölgyek, akik tudják a rituálét, és tényleg meglepően hosszan viszik el az illetőt. Én még nem voltam náluk, vannak ismerősök, akik voltak ilyennél, és meglepődtek, hogy hát másfél órát el voltak velük.
Oké, okay. Itt többször említetted a rituálit, egy kicsit segítsél, beszéltél már illatokról, beszéltél már talán fényről, de beszéltél fürdőről, mégis ezt egy kicsit így körbeírnád, hogy akkor mibe is kerül, milyen helyzetbe, szituációba kerül bele, aki egy ilyen masszást vesz igénybe? Vagy az a szakember, aki ezt elkezdi, az milyen helyzetet teremt? Mi az a millió?
Gyakorlatilag ehhez vissza kell mennünk egy kicsikét a távol keletnek, Indiának azon pontjára, ahonnan ez indul. Hivatalból ezeket a masszírozásokat egyfajta papi beavatás után lehetett elvégezni. Tehát a rituálét, aki végzi, a masszőr, az maga, hogy azt mondjam, egyfajta pap.
Uh-huh. Értem.
Egyfajta papja ennek a úgynevezett masszázsnak. Gyakorlatilag ahhoz, hogy meg lehessen érteni, hogy mi mindent kell ennek a masszőrnek tudni, ahhoz azt is mondom kell, hogy szinte nem csak, hogy magát a tantrát ismernie kell, de ki kell üríteni az elméjét. Mert neki éreznie kell a masszírozandó félnek az összes rezgését, az összes energiaáramlását. Tehát ez egy teljesen összetett feladat. Hát maga a tantra szó is jelentését tekintve vásznat jelent. Hogyha megnézzük, mi is a vászon, akkor gyakorlatilag sok-sok fonalnak a tekerentvénye. Különböző szinten összedolgozva.
Oké. Erről bővebben ugye már kértelek, és talán már hajlasz is rá, hogy március 30-án eljössz, és akkor itt élőben hosszabban fogunk erről is beszélgetni.
Jó, szívesen.
Köszönöm szépen. Most három villám kérdésem van még hozzád. Ezt előre nem beszéltük meg, ugye ezt a témát, amit most beszéltünk, ezt előre kértek, hogy ezt így mondd el élőben. Most a férfi jogodon van három kérdésem, és ígérem, hogy utána itt mi a műsor tovább részében nem arra fogunk reagálni, amit te mondtál, de három villámkérdésem van. Férfinek szerinted van-e helye a párja mellett a nőgyógyászati vizsgálatoknál, és apát? És úgynevezett apászülésről te mit gondolsz? Egy rövid villámmondattal.
Igen.
Köszönöm. Második. Az otthonszülésről maximum három mondatban mit gondolsz te?
Régen csak ez létezett.
A többi két mondatot vissza is adod?
Igen.
Köszönöm.
Hát volt más.
Okay.
Most szeretném feltenni, akkor vissza a kérdést.
Igen.
Egy olyan 600 évvel ezelőtt mondjuk a jurtában volt kórház jurta.
Jó, Lajos, de most ma van.
Oké, megdumáltuk.
Most ma van. Jó?
Igen. Tehát persze, van létjogosultsága, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ha megnézem a mai kórház állapotokat, még lehet, hogy tisztább a környezet otthon, mint egy-egy kórházban.
Oké, és végül a harmadik kérdésem, ami csak látszólag ide kapcsolódik, de a mi mai másik témánk. Te is biztos többször hallottad, hogy amikor elsősorban nőket szexuális zaklatás ér, erőszak, és utána ez valahogy az ügy elkerül az igazságszolgáltatás különböző területeire, akkor ott, hát az igazságszolgáltatás mai protokollja szerint többnyire azért még újra és újra hát szétszincálják, és tovább növelik ezt a traumás helyzetet. Röviden, te mit gondolsz, lehet-e ezen változtatni?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert a fejekben kéne rendet rakni.
Oké, hát ez egy nagyon karakteres válasz.
Fejekben kéne rendet rakni, tudnélik. Azért cincálódik ez szanaszét, mert tehát van egy könyvtár a koponyánk belsejében, ami úgy néz ki, hogy a könyveket lerázták a polcról középre. És ezt valahol mindenkinek helyre kéne mindent tenni benne, és már is másként lehetne kezelni egy-egy ilyen szituációt.
Okay.
Az a baj, hogy sajnos mind a hölgyek, mind a férfiak nem mernek. Pontosan azért megnyilvánulni egy-egy ilyen zaklatási ügyben, mert hogy nem csak a nőket ér zaklatás, hanem ér bizony férfiakat is. Talán erről az egyik legjobb élményem, amit én élhettem át, az, hogy a felesége kihajította a negyedik emeletről a férjét, és az mögöttem egy lépéssel csattant az utcán. Ez a 70-es években volt, a 11. kerületben. Tehát valószínű, hogy ott nem a férje zaklatta a feleséget.
Oké. Duplán köszönöm. Egyrészt köszönöm szépen, hogy wifi közelbe került, és hogy abba hagytad az esti péntek edzést, és külön köszönöm szépen, hogy ilyen klasszul felkészülve elmondtad férfi véleményedet. Lajos, köszönöm szépen.
Szívesen, és én köszönöm a lehetőséget. Mondom, ez a masszázs, ez sok.
30-án kibontjuk.
Így van.
30-án bővebben. Én köszönöm szépen.
Szervusztok. További szép estét.
Háromszög. Rádióbézs műsora. Zene után folytatjuk. Műsorvezető Vályi Gábor. Thank you. Szóval, kezdjünk el bővebben beszélgetni. Agresszió a szülészet, a várandóság körül. Ez engem tényleg nagyon érdekel ez a téma. Szakirodalom többféle módon feldolgozza. Arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit gondoltok ezzel kapcsolatban. Nőként, szakemberként.
Anyaként?
Anyaként. Hát, ha így, igen, ha te megengeded, akkor igen, természetesen, persze, így anyaként is megszólít. Amit te behozol, azt én tovább gördítem, persze.
Nekem otthon születtek a gyerekeim, 17 és 15 éve, teljesen háborítatlanul, és szoktam járni szülésekhez dúlaként, ami azt jelenti, hogy nem szaksegítség, hanem inkább érzelmi és fizikai támogatást adó női jelenlétet adok. És ezek a kísért szülések is mind háborítatlanok voltak, ami azt jelenti, hogy egészen addig nem történt semmiféle külső akadályoztatás vagy áthangolás, amíg mondjuk meg nem akadt a folyamat.
Igen, hogy átmentél a másik oldalra, de amikor várandos nőkkel foglalkozol, vagy te magad voltál, akkor te tapasztaltál-e bármilyen szintű erőszak, agresszió, visszaélés? Szakmailag, hadd gondolom, hogy amikor elmegy a nő az első nőgyógyító vizsgálatra, akkor ugye mindjárt azt mondják, hogy egy beteglapot töltenek ki róla. És az úgymond a betegváróban fog várakozni. Miközben a nők azért azt mondják, hogy én miért lennék, én pont nem beteg vagyok, én egészséges vagyok, és egészséges gyereket szeretnék világra hozni.
Hát ez már tök jó, ha valakinek eszébe jut ez az összefüggés, hogy én nem is vagyok beteg, miért vagyok én betegnek nézve. Bár azt gondolom, hogy az utóbbi másfél évtizedben nagyon sokat változott a nőknek a rálátása és az önbecsülésük. De nem csak fizikai, tehát amikor fizikai erőszak történik, az előtt is van valami, és én ezt érzelmi erőszaknak mondanám, és olyan például szerintem ért engem, nem azért, mert bárki bántani akart, hanem azért, mert az volt az általános hozzáállás, ahogyan hozzám is hozzám álltak, ahogy minden más nőhöz, és olyan fajta pressziónak voltam kitéve, hogy engedelmesség, úgy éreztem, engedelmességre vagyok kényszerítve, különben veszélyeztettem a gyerekemet, különben veszélyeztettem saját magamat, és felelőtlen vagyok. Mondták ezt nekem.
Az ő protokollja szerint.
Igen, igen. És nyilván egy várandos nő kiszolgáltatottabb, félénkebb, főleg, ha még soha nem szült, és hajlamos elhinni ilyeneket. Bármennyire is esetleg mondjuk a saját érzései mást mondanának. És én úgy mentem a másik oldalra, hogy ha te ezt a szót használod, akkor ismétlem én is, hogy találkoztam olyan fajta terhes gondozással, vagy várandós gondozással is, amelyik nem így nézett engem, hanem úgy nézett, mint aki teljesen kompetens és felelős személy, és el tudja dönteni, hogy miért vállal felelősséget. Tehát információkat kaptam arról, hogy mik a rizikófaktorai, mik a fiziológiás részei egy várandóságnak és egy szülésnek, és én a saját körömben teljes döntésszabadságot kaptam, és éltem is vele.
Ezt te megkaptad eleve, vagy ki kellett harcolnod, most idézőlesen harcolnod? Tehát mert te ott tartottál gondolkodásban, hogy te tudod, hogy ezt te meg szerezheted magadnak, vagy ezt te alanyi jogon kaptad?
Hát nem ennyire fekete vagy fehér.
Persze.
Volt, hanem hanem férjem javasolta, hogy menjünk el olyan kurzusra, ahol ilyenfajta felvilágosítást adnak. Uh-huh. És ezen a kurzuson én folyamatosan rácsodálkoztam arra, hogy milyen egyszerű és világos információk mentén meg tudok erősödni abban, hogy mit is akarok, rá tudjak találni, hogy mit is szeretnék, mi a biztonságos nekem, ugye? Ez egy ilyen kulcs szó a szülés folyamatában, hogy mi a számomra a biztonságos, és mi a kívánatos. És nyilván nem voltam veszélyeztetett várandós, tehát komplikációmentes volt a várandóságom, és ezt fontos hozzátenni. Tehát itt nem játszunk egészséggel, meg életekkel valójában. Amikor döntünk arról, hogy otthon szülünk, ha megtehetjük.
Uh-huh. Én talán nem véletlenül, de semmiképpen nem az egészségügy órát pöckölendő, de ahogy azt a címet adtam a mai műsornak, hogy kéretlen kényszerek, de azért te is említetted, hogy itt vannak olyan helyzetek, ahol kéretlen kényszereknek van kitéve a várandós nők, és a párjuk is persze.
Én nem mondanám, hogy ezt rosszból csinálja az egészségügy, vagy akkoriban rosszból csinálta, hanem ez volt a szokás, ez a szokás, és nagyon-nagyon sok egészségügyi dolgozó, amikor rátalál arra, hogy ezt másként is lehet, mint ahogyan egy férfi vagy egy nő rátalál arra, hogy másként is lehet szeretkezni, csak eddig nem tudta, hogy másként is lehet, akkor örömmel üdvözli ezt az irányt. És nagyon sok ilyen egészségügyi dolgozó van. És változik ezzel kapcsolatban a világ, azt látom.
Amiben csatlakoznék, szerintem ami a legfontosabb ebben a témában, ugye az a szabad döntés joga, ami hát elvben ott van, gyakorlatban viszont ugye nincs. Tehát, hogy a nő ott tudjon szülni, ahol számára az a legbiztonságosabb, legmegnyugtatóbb, függetlenül attól, hogy ez egy kórházi szülőszoba, vagy egy otthoni nappali. És habár ma már szabadon választhatunk, de mégis az a fajta, amiről most is szó volt, az a fajta kényszer, az a teher, az ott van rajta a nőn, főleg, hogyha első gyermek. Hogy ezeken a vizsgálatokon azért nyilván ott kell lenni, ezt meg kell csinálni, ide menj, oda menj, így csináld, úgy tartsd magad. Tehát, hogy ez azért még elég mélyen ül, és a nők elég mélyen igyekeznek ennek megfelelni. Szerintem.
Változhat-e, vagy változik a metódus azáltal, hogy egyre több nőgyógyász van a praxisban?
Természetesen igen, ahogy nyilván a paletta is egyre szélesebb, tehát otthon szülésben is már nagyon-nagyon sok lehetőség van. Itt azt hiszem, hogy inkább azonban a hangsúly, mondom, hogy a nőknek legyen egy ilyen átbillenés, hogy tényleg el is higgyék.
Oké, okay, Kinga, de hát oké, okay, de ugye beszélt elvről, meg gyakorlatról.
A gyakorlat az az, hogy nekem például ez egy néhány hónapos történet, tehát nekem a kórházi rendelésen ráírták a papíromra, hogy veszélyeztetett terhes, mert az anya saját felelősségére otthon szülést tervez.
Oké, okay, de a csizma hogy került az asztalra?
A gyakorlat az a mai napig az szerintem, hogy úgy vagy a legnagyobb biztonságban, úgy szülsz a legnagyobb biztonságban, hogyha kórházba mész, mert ott minden felszerelés, minden lehetőség megvan, hogyha bármi komplikáció lépne föl. És ez nyilvánvalóan egy nagyon tehát jó indulat, ugye a pokolba vezető út jó indulata, jó akarattal van kikövezve, de nem biztos, hogy a nőnek az a legjobb, nem biztos, hogy a nő ott tud a leginkább kiteljesedni, és nem biztos, hogy úgy tudja végigcsinálni azt a folyamatot a kórházban, ahogy azt otthon tenni. Valahogy a nőkben föl sem merül, hogy van más út. Én ezt látom.
Ezért kérdezem, mert hogy van az elvben hangzott, meg gyakorlatban, de elvben maga a jelenlegi protokoll, a praxis, az egy ilyen egyirányú utcába igen. Tereli be?
Kvázi igen. Igen.
Mert miközben az orvosok fejében is, meg a nővérek fejében is ott van az alternatíva, mint lehetőség?
Ott van a lehetőség, és én végül, bár otthon szülést terveztem például saját példámon, én végül kórházba mentem, és szülésznővel, dúlával gyönyörű szülésem volt. Tehát, hogy én így abszolút a másik példa vagyok. Tehát lehet úgy kórházban is szülni, mintha az ember azt otthon tenni. Tehát, hogy ez abszolút...
Igen, de ehhez kellett a saját személyes tudatosság?
Abszolút.
Ennek az egész folyamatnak a kézben tartása?
Abszolút. Tehát, hogyha az ember nem tudatosan áll ebbe bele, akkor teljesen elviszik abba az irányba, ami egyébként már ugye...
Na akkor most álltunk be abba az utcába, amiben szeretném, ha belemennénk a műsornak ebbe a részébe. Bocsánat, Bea, szeretnél valamit? Mert akkor zenéljünk, és akkor végre elérkeztünk oda, mert semmiképpen nem azt gondoltam, hogy itt most különböző egészségügyi protokoll, kvázi egyre szörnyűségesebb történeteket fogunk elmesélni, akkor ebben a vonalban menjünk itt, amit most itt Kinga felvetett, szóval, hogy van választi lehetőség, és hogy hogyan, milyen alternatívákat, milyen gondolkodást tudunk kínálni a hallgatóknak, férfiaknak és nőknek, nőknek és férfiaknak egyaránt. Háromszög. Rádióbézs műsora. Zene után folytatjuk. Műsorvezető Vályi Gábor. Izgalmasnak ígérkezett a beszélgetés eddig, és itt a zene alatt is izgalmasan tovább beszélgettünk. Ez a háromszög a Rádióbézs péntek esti műsor a felnőtteknek, felnőttekkel és felnőttekről. Szóval talán szót beléd folytottam?
Nem, csak mégis csak kimondom, hogy nagyon fontosnak tartom, amikor arról beszélünk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a generációkon keresztül mi tapasztaltunk, tehát, hogy a nagymamák, dédmamák, illetve az anyukák mit mondanak a gyerekeiknek, unokájuknak, hogy hogyan tud felelős lenni ő a saját gyerekéért, és nagyon erőteljesen bennem van az, hogy ahogyan viszonyul a család ehhez a szüléshez, ez nagyon fontos. A másik pedig az is, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy akkor válasz felelősséget a gyermekedért, hogyha egyetlen egy biztos jó megoldás van, hogyha mész az orvoshoz, mert hogy biztos, hogy 100%-osan te leszel látva, és minden komplikációra fel lehet készülni. Tehát, hogy állandóan sugalmazzák, és beleteszik ezekbe a nőkbe azt, hogy minimum 1% van, nem több, hogy neked komplikációd lesz, és mintha elkezdnek egy negatív beteljesítő jóslatot, és a pszichésen egyszerűen néha úgy érzem, hogy szinte érzelmileg zsarolják őket, hogy neked ezt meg kell tenned, és kötelező. Tehát ezt ugye el akartam mondani, hogy maga ez a nézőpontváltás, gondolkodásmód mennyire meghatározza, hogy egyáltalán kinyíljon egy olyan információ felé, hogy ő szabadon azt gondolja, hogy neki van más lehetőség, és ebben a lehetőségben pontosan ugyanazt azt a felelősséget vállalja, és elősegíti úgymond saját magának és a gyermekének az, hogy megéljék azt a közös csodát, hogy megszületik.
Az tényleg csoda. És akkor azt lehet elképzelni, hogy milyen a súlya meg a mélysége, hogyha nem kisebbíteni akarom azt a folyamatot, mert egyáltalán nem kisebb, amikor háborított vagy erőszakolt elemek vannak akár a szülésben, akár a gondozás folyamatában, de hogy egy teljesen háborítatlan folyamaton végigmenni, és aztán úgy, ahogyan megérkezik a kisbaba, ez...
Oké, de az, hogy az a háborítat lanság bekövetkezhessen a fogantatástól, ehhez milyen fajta tudatos gondolkodás, vagy milyen tudatos, amit abban elmondott, vagy éppen másfajta dolgok tudatos hárítása, vagy háttérbe szorítása szükségeltetik. Hiszen valóban akár nagyszülők, vagy bárkik, rokonok, barátok, sogorkoma, rokon ismerős, sokféle módon reagálnak, hiszen bocsánat, de hát ugye az agresszió az így szokott kezdődni, amikor ilyen legenyébb baráti kérdések, hogy tágulsz már, duzzad már a mellett, gátat fognak majd repeszteni, mi lesz veled, hallgatózhatok, tudsz még aludni? És hát nyilván itt sokkal több ilyen úgynevezett rém mondatokat tudtok mondani. Hogy lehet ezeket kikerülni? Hogy a barátok se, a családtagok se, a rokonok se, szóval ne legyen mindenki azért a nép ellensége.
De mehetünk azt hiszem még mélyebbre vissza, és nézhetünk klasszikus férfinői szerepeket. Tehát, hogy a nőknek alapvetően nincs önbizalma.
Mint nő, mint szülő.
Tehát, hogy egy nőnek szerintem ez egy nagyon fontos dolog gyakorlatilag felér, hogy most ez nem annyira szakmai, de egy beavatással, amikor úgy tudja saját erejéből, mindenféle külső körülménytől függetlenül megszülni a gyerekét, ahogy ő azt akkor és ott tudja, vagy ahogy akár eltervezte. Tehát ez egy akkora lépés egy nő életében, az önbizalmában, a tudatosságában, a nőiességében, a szexualitásában, hogy már megint ugyanoda visszakanyarodjunk.
Ide akartam visszajutni, hogy ugye nyilván az anyasság előtt van a nőségnek a megélhetősége az erotikus vonatkozásban.
Úgyhogy itt gyakorlatilag nagyon súlyos kérdések merülnek föl, és nagyon súlyos kérdésekbe trappolunk bele azáltal, hogy egy nőt ilyen témákban elbizonytalanítanak. Tehát ebben a kiemelten nehéz időszakban pont, hogy kiemelten nehéz, de szép időszakban pont, hogy emelni kellene a nőt és a tudatosság felé segíteni, és valahogy felébreszteni benne azt a intuíciót, hogy úgyis ő fogja a leginkább tudni azt, hogy mire lesz szüksége, akár neki, akár a gyermekének, születendő gyermekének. Ahogy például én is, mondom, 6 hónapig otthon szülésre készültem, elérkezett az utolsó 2 hónap, és tudtam, hogy ezzel nekem biztonságosabb lesz ott a kórházban, és meg is kaptam.
Ezt a gondolkodást egy picit még górcső alá vehetjük, ha már így kínáltad magad? Tehát hogy ez az utolsó 2 hónapban hogy fordult át ez a gondolkodás? Mitől fordult? Tehát ami nyilván nem egy pillanatra a másikra történt.
Én szigorúan azt raktam a célkeresztbe, hogy én a lehető legbiztonságosabb úton szeretném megszülni a gyermeket, és nekem egy nagyon tehát a második az egy nagyon nehéz terhesség volt, és egyébként egy nagyon, tehát egy 40 órás vajúdás. Uh-huh. És én azért választottam a kórházat, mert én ott találtam meg az egyik olyan szakembert egy szülésznő személyében, akire azt mondtam, hogy rámerem bízni ezt a terhességet, mert tudom, hogy ebből így mindent ki tudok venni, amit akkor ott nekem kell. És így is lett.
Okay. Miközben beszéltél, arra gondoltam, hogy már ott attól a pillanattól kezdve, hogy mennyire tervezett mondjuk azt, hogy valaki várandós akar lenni, és hogy van az, hogy véletlen, azt mondja, illetve van, aki tudatosan. És azon elgondolkodok, Sok embertől hallottam, egyébként saját magam is megtapasztaltam, hogy amikor az ember először elmegy egy vizsgálatra, és esetleg nem választ egy orvost, akkor mit él meg, hogy hogyan vizsgáljon meg, tehát hogyan hatol bele az emberbe, és esetleg mennyire van kiszolgáltatva az ember annak, hogy mit mond és hogyan mond, és azt mondják, hogy veszélyeztetett, akkor szinte kötelezik, hogy milyen sűrűn és milyen gyakran menjen, vagy esetleg a tapasztalatlan, és mondjuk a kórházba bent van, és azt mondják, hogy nagyon gyorsan 3-4 orvos is megvizsgálja, mert éppen gyakorolnak, és egy terepet adnak, és közben elveszi azt az intimitást, azt a biztonságérzetét, hogy akkor egészséges, és vele ezt megtehetik, és hogyan készül a gyerekére. Tehát itt élek meg egy, azt gondolom, valamilyen szinten egy nem lehet azt mondani, hogy erős vagy nem erős erőszakot, de hogy nekem volt sajnos egy saját tapasztalatom, én tapasztalatlan voltam, és amikor azt mondták, hogy problémás lesz a szülés, illetve előtte a gyermekemmel valami nagyon komplex probléma van, és valami 8 orvos megvizsgált, és nem tudtam azt mondani, hogy nem. És én végig kiszolgáltatott helyzetben voltam, és akkor az utoljára a főorvos, amikor megvizsgált, akkor mondta, hogy hát jó, van, végig nincs is a nagy probléma, van egy kis tia a hasán, tehát úgy kaptam úgy keményen még azt is, hogy egy ilyen testi probléma, és hogy belegondolok, hogy miközben azért ott volt bennem, hogy de jó, gyermekem egészséges legyen, és hogy van valami információm, nem voltam képes tudatosan azt mondani, hogy te 8 férfi engem nem fog megvizsgálni. És nem orvos láttam akkor, hanem akkor már egyszer nem tudtam, hogy ki vagyok, és hallani akartam egy biztonságos szót, hogy egészséges a gyermek. Jó, tehát az mind erőszak, próbáltam ezt mondani, hogy mit élhet át
nem
az ember egy kiszolgált helyzetben.
Nagyon hálás vagyok, hogy itt behoztok ilyen személyes példát, és ott tényleg gyönyörűség ezt így hallgatni, tehát ilyen szempontból. Csak az a kérdésem, hogy ilyenkor szerintetek hol van a férfinek a helye?
Attól függ, hogy melyik férfinek. Tehát nekem az első kérdésem, igen, igazából csak én nem akartam ebbe az irányba elmenni, hogy, és azért sem, mert tök szépen oldódik ez a folyamat, de hogy miért akarta a férfi ennyire leuralni ezt a folyamatot?
Már a
szülést.
Igen.
A terhességet, aha, most akkor nevezzük, igen, így, és magát a szülés folyamatát. Tehát, hogy ebben is azért nyilván nagyon-nagyon szépen vannak nyílások, tehát, hogy én annak a rajtam is úgy mondom, amíg bent voltam a szülőszobán, 3 ügyeletes orvos ment keresztül, gyönyörűen bántak velem. Tehát mondjuk sajnos itt tartunk, hogy nekem már az nagy szó volt, hogy megkérdezték, hogy én hogy szeretném, felsegítettek a vizsgálóba, tehát, hogy ilyen alapvető dolgoknak kellene lennie, de nem az, ugye? Nem feltétlenül az. De mégis a sok-sok rossz példán keresztül, a sok-sok fölösleges beavatkozáson keresztül az a kérdés, hogy a férfinek egyáltalán ilyetén formán van-e ott helye. Ha pedig van, akkor hol van a határ, ameddig beavatkozhat a szülőnőnek?
Most mint szakembertől beszélünk, ugye?
Igen,
igen, de ugye a műsor elején ugye férfi társam Szabó Lajos ugye azt mondta, egy mondattal, három mondattal azt mondta, tehát ez évszázadokig otthon szülés volt, és többnyire, hát, sőt, csak bábasszonyok vezették le.
Hát, ugye,
a legkisebb falutól, igen, a legnagyobb úri kastélyokig mindig jött a bába, aki levezett a szülést.
Én azt gondolom, hogy tök jó, hogy haladunk a korral, és nagyon jó, hogy van császármetsz, és nagyon jó, hogy vannak egyéb lehetőségek, hogy beleavatkozzunk egy olyan folyamatba, ami mondjuk ezelőtt 50, 100, 200, 300 évben mondjuk a gyermek halálával végződött volna, és most meg tudjuk menteni. Csak a probléma az az, hogy az összes folyamatra ráhúztuk, és akkor is gátat metszünk, akkor is vágunk, akkor is szúrunk, hogyha éppen arra nincsen szükség. Amit még ennél is rosszabbnak tartok, az az, amikor ugye az ember megszül, és ott van beszélget nőkkel, akik szintén egy-két napos pici babákkal vannak ott, elmondják, hogy hát én már kértem is az érzéstelenítést, a fájdalomcsillapítást, de miért? Tehát, hogy, és akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy mert nincs magában bizalma. Nincs önbizalma, hogy azt a gyereket meg tudja szülni.
Oké. Itt az első órának a célra egyenesébb érünk mindjárt, de akkor most ne a szakember oldalra nézzük, mondja Anita.
Várom a kérdést.
Igen, tehát, hogy most ne, most akkor a pár férfi tagjának. Tehát orvosi váróban, a vizsgálat után a vizsgálóban, szóval hol van szerintetek ilyenkor a férfinak a helye? Most nem a szakemberről beszélünk, hogy miért lett alapvetően ilyen férfi uralmú a nőgyógyászat, aztán most kezd visszafejlődni, vagy visszaalakulni.
Én azt gondolom, hogy Itt is nagyon fontos, hogy közösen egyezzenek meg, és tudjanak arról beszélni, hogy a férfi legyen bent a vizsgálaton a nőgyógyásznál, tehát a pár, és részesévé váljon annak a vizsgálatnak, ahol fogja a párja kezét. Van erre nagyon sok tapasztalatom, rendkívül sok pozitív dolgot hallottam ezzel kapcsolatban, illetve amikor a szülésnél bent van. Természetesen volt olyan negatív példés, amikor a későbbiekben azt mondta a férfi, hogy nem tud hozzáérni akár egy évig a feleségéhez, mert olyan durva dolgot látott, és azt mondta, hogy olyan fájdalmakon ment keresztül, hogy akkor inkább ő nem ér hozzá. Ilyennel is találkoztam, viszont nagyon sok olyannal találkoztam, ahol azt mondta a nő, hogy bárcsak az első szülőgyermekkémnél is ott lett volna, hogy mennyivel könnyebb lett volna, mert hogy valóban együtt volt abban a fájdalomban, illetve az a fájdalom nem az a jellegű beteges orvosi fájdalom volt, hanem az, hogy mindketten azért ott vannak a élet születik. Tehát én azt gondolom, a férfi a közösen megbeszélik, és a férfi azt mondja, hogy szeretnék melletted lenni, mondja a párjának, és a párjával megvan az a mi intimitás, aki azt mondja, hogy tehát ebben is legyünk együtt, akkor ott van a helye bent.
Te gondolatod szerint kinek az igényenek van itt prioritása?
Igen, azt akartam mondani, hogy egyfelől közös megegyezés, de mégiscsak a férfi ott legyen, ahol a nőnek szüksége van rá. Uh-huh. Ha az a váró, akkor az a váró, ha uh-huh. az... Tehát...
Jó, egy picit dramatizáljuk, tehát tegyük dramatikusra, de hogyan fejezze ki a nő azt, hogy neki erre meg erre van igénye? Mert oké, ne kezdjünk azzal, mert nekem emberben is, sőt, negatív tapasztalat szakmailag, hogy azt mondjuk, hogy persze, hát beszéljék meg. De hát tudjuk, hogy azért az nem működik.
Szerintem így. Nem jutunk el addig, hogy hogyan fejezze ki ez a baj. Tehát ott uh-huh. pont legyen a mondat végén, hogy fejezze ki. Tehát, hogy a legtöbb nőnek már ez is problémás, hogy egyáltalán szóljon, mert hogy szegény, megígértem neki, most akkor miért mondjam, hogy menjen ki, vagy fordítva megígértem neki, hogy nem kell ezt végignéznie, akkor miért jöjjön be. Ugyanez ugye az orvos felé, tehát hogy egyszerűen egy nő nem képes, ebben mondom, hogy ebbe kellene megtámogatni őket, minket, nem képes abban a pillanatban olyan szinten beleazulni abba az állapotba, hogy azt tudja mondani, hogy ez most itt az enyém meg a gyerekemé, és mindenki más az asszisztencia.
Mert ha jól értem, és tudja, arról beszéltek, hogy amikor, ha nem a nő igénye szerint van ez a kísérés, támogatás, akkor ez akkor az én felfogásom szerint ugyanúgy egy, mindegy, hogy milyen szintű, de ez is egy erőszak, ez is egy abuzus. Ebben egyetérthetünk?
Igen.
Anita?
Hogy a szülés az pont egy olyan folyamat, és a várandóság is egy pont egy olyan folyamat, ahol a nőnek kicsit dolga is, hogy önző legyen azért, hogy rátaláljon arra, hogy...
De hát, bocsánat, de hát mi? Ő már abban a pillanatban kettőjük szerint idézőbb önző.
Igen.
Hiszen ő meg a magzat.
Ő, igen. Uh-huh. Hogy számára mi a biztonságos, számára mi a megnyugtató, és ezt a fajta önzést, igen, azért is van a 9 hónap, hogy én megtanuljam kifejezni azt, hogy igen, nekem most az a jó, ha itt vagy, és fogod a kezem. Az a jó, ha bejössz velem a vizsgálatra, kérlek, legyél velem ebben. Ha azt érzem, hogy támogatva vagyok egy cselekvéssel, akkor az, hogy értem, van a dolog, akkor jó az irány. És hogyha azt érzem, hogy én vagyok azért a dologért, tehát én teszek azért, hogy ne sértsem meg a férjem, én teszek azért, hogy megfeleljek a 8 orvosnak, vagy a nem tudom hánynak, tehát ha én vagyok a folyamatért, akkor ott már valami hibázik. Tehát szerintem
ez
a legegyszerűbb recept, és nyilván ez egy képtelenség, de lehet ebbe az irányba menni. Tehát ez egy irány.
Oké, de ezért kérdeztem olyan pici dramatikusan, de hogyan, tehát hogyan fejezheti ki konkrétan? Majd ilyen típusmondatokat mondjatok, amivel tudunk segíteni, vagy el tudjuk képzeltetni.
Na most a típusmondatok előtt egyébként én még azt is odaraknám, hogy nyilván a szülőszobán vagy otthon szülésnél optimális esetben nagyon nehéz lesz a nőnek kifejezni az igényeit, hogyha ugye előtte 9 hónapig az elbizonytalanítás jön esetlegesen a férje részéről, a család részéről, a terhes gondozás részéről, a munkahely részéről, tehát hogy, és akkor már visszakanyarodunk oda, hogy igazából a nő már amilyen tudatossággal benne van a saját szexualitásában, amilyen tudatossággal benne van a saját életében, azt fogja belevinni a terhességbe, várandóságba és a szülésbe is.
És én is azt gondolom, hogy lehet, hogy megbeszélték, tehát lehet, hogy azt mondom, tehát annyira szeretném, hogy velem legyél, amikor én szülök. Lehet, hogy ezt mondom. Ugyanakkor meg közben, és látom, hogy érzelmileg vagy fizikailag nem készült föl az a férj, vagy nem alakult úgy az apaságában, vagy lehet, hogy bennem történik egy olyan változás, hogy akkor úgy érzem, hogy most én ezt nem szeretném.
Mégse.
Tehát, hogy jönnek ezek az érzelmek, jönnek ezek a fizikai állapotváltozások, és lehet, hogy bizonytalan vagyok, de hogy maga a kapcsolatról szól, hogy én abban a kapcsolatban megengedhetem-e, hogy azt mondom, hogy most ezt érzem, ezt szeretném, és utána ezen úgy változtathassak, hogy ne szívességet tegyek, vagy ne legyen bennem szorongás. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős bizalmi helyzetbe kell kerülni, és akkor visszacsatolok arra, amit te mondtál, hogy ez arról szól, hogy én milyen viszonyban vagyok az apával. És ez alapján tudom kimondani azt, hogy mit szeretnék. Hogy lehet, hogy az utolsó előtti pillanatban is mondhassam azt, hogy itt vagy a szülőszobánál, és akkor esetleg azt mondja a szülőorvos, megkérdezi a nőtől, hogy és akkor hogy érzi? Hogy akkor itt lehet az apa, és lehet, hogy azt mondom, hogy szeretném, hogy most jöjjön be, de az is lehet, hogy akkor azt mondom, hogy most menjél ki. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy közbenesleg ne érezze az apa, hogy én ővel szórakozok, és az én pillanatnyi érzelmi állapotomnak őt kiszolgáltatom, és emiatt alakuljon már ki egy negatív érzés. De tehát ugye ezen gondolkodok, hogy mennyire meghatározó, hogy előtte közöttük milyen volt a kommunikáció, az érzelem, meg maga
okay,
az a...
Oké, okay, de hát ha így mondjátok, akkor így visszamehetünk, majdnem, hogy Ádám az Évához, mert hogy milyen volt a kapcsolat, az hozott szerzett viszonyok, stb.
Képzeld, Gábor, hogy ez a kurzus, amit én emlegettem az adás elején, kitért arra is, hogy a szülés az bizony ilyen, hogy 5 perc múlva lehet, hogy azt fogom akarni, hogy menjen ki. És 10 perc múlva meg lehet, hogy azt fogom akarni, hogy legyen itt 1 milliméterre tőlem, és hogy a szülés folyamatában ez teljesen okay. rendben van. Tehát, hogy például nekünk ezt külön tanították, hogy ilyen a szülésnek a természete, és ne lepődjünk meg, hanem vegyük természetesnek.
Természetesen folytatjuk, mégpedig terveim szerint a következő relén megpróbálom fölhívni Szalai Álmost, hogy ismét egy férfi hadd mondhassa el, hogy az eddig hallottakról ő mit gondol. Tehát 9 órakor folytatjuk.